Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön. Az útmutató heti igéje egy csodálatos ige, sokunk számára drága ige. Ézsaiás könyvéből a 43. fejezet első verse. Így szól az Úr, a te teremtőd, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. A Zsoltár pedig, ami a liturgiában is elhangzik majd, a 28. Zsoltár 9. verse, üdvözítsd népedet, Uram, és áld meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké. Hát legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön. Olyan jó volt most egy csenddel kezdeni az Isten tiszteletet, egy picit megállni, elcsendesedni. Én hiszem azt, hogy nem csak én mondtam el magamban egy fohászt, hanem a testvérek is úgy álltak meg, hogy itt vagyok, Uram, várom azt, hogy mit szeretnél most az én szívemben elvégezni. Hoztam azt, ami benne van a szívemben, ami lehet, hogy csend, lehet, hogy éppen sok zaj és békétlenség. Hát adja meg az Úr mindenkinek azt, amire igazán szüksége van ezen a mai Isten tiszteleten is. Most a kezdő énekünk az Zarándok énekből lesz az 5-ös ének, aztán fogunk majd ekés énekeket is énekelni, és evangélikus énekes könyvből is. A kivetítőn látjuk majd az énekszövegeket. Bevezető liturgiában az Eke énekeskönyv 322-es énekét fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Uram, üdvözítsd népedet, és áld meg örökségedet. Légy pásztora, és gondozd örökké. Erőm és pajzsom vagy, Uram, benned bízik szívem. Megsegítettél, ezért újjong az én lelkem, és magasztallak énekemmel. Szereti az egyházat, és önmagát adta érte, hogy megszentelje és megtisztítsa a keresztséggel az ige által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért. De te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért. Adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Istenünk, aki örökkévaló javakat készítettél a téged szeretőknek, gyújtsd meg szívünkben a te szeretetet tüzét, hogy mindennél jobban szeressünk téged, és így elnyerjük ígéreteidet, amelyek sokszorosan felülmúlják reménységünket, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 6. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 6. fejezetben, a 3-tól a 11. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát a római levélből olvasom, a 6. fejezet 3. versétől. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya Isten dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, azaz Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és mivel az elmúlt héten volt az Eke ifi hét, és a testvéreink közül, szolgálók közül voltak ott ezen a héten, és van bizonyságtételük, ezért fogadjuk szeretettel a bizonyságtételeket.
Én csak két dolgot szeretnék elmondani a testvéreknek, hogy Isten mit helyezett a szívemre az elmúlt héttel kapcsolatban. Ugye ezeken a heteken csoportos beszélgetésekre is sor kerül, naponta egyre, és ezt egy másik szolgálóval együtt végezzük. Ezt olyan szolgálóval végeztem el, nem tudom, lehet ismerik a testvérek közül pár Oravec Andrással, Ekében is tag, alapító tag is, egy nagyjából 60 éves férfi, aki nagyon a helyén van, nagyon egy komoly hitben járó férfi, és már eddig is a módban sokat tanultam tőle, de nem vezettem még vele csoportot. És hát megszoktam azt, hogy milyen volt egy másik velem egykorú testvérrel együtt vezetni, és előtte azért izgultam, és úgy kétségeim voltak, hogy hát most akkor ő fog mindent mondani a csoportoson, és akkor nekem nem jut hely, vagy most hogy lesz ez, és kimunkálta Isten azt, hogy mivel ő egy rendkívül nagy tapasztalattal, és nem csak emberi élet, hanem úgy hittapasztalatokkal is rendelkezik, ezért nagyon sokat tud, és ismeri nagyon jól az Urat, és hát hálás vagyok azért, hogy a témák feldobása, úgymond a beszélgetések kezdetén azt úgy rám bízta az Úr. Tehát, hogy nem az volt, hogy ő kezdte el, ő fejezte be, hanem egy nagyon szép keretet kaptunk, és egységes volt az egész. És igazából ezt az utolsó csoportos beszélgetés után vele is beszéltem, és azt mondta, úgy fogalmazott, hogy bármennyire is különbözünk, bármennyire is vagyok én 25 éves, ő meg már 60-dik, hogy mégis nem az életkor számít, meg nem az, hogy honnan jött, meg mit jött az ember, hanem hogy így fogalmazott a kezével is, mert egyébként ő gépész diplomával is rendelkezik, hogy mint a fogaskerekek, hogy így összepászolnak, és hogyha ugyanazzal az erővel, ugyanazzal a sebességgel, ugyanazzal a ritmussal és megfelelő irányjal mozognak, akkor van egység. És hogy erre az egységre kell törekednünk, és nagyon hosszasan már előtte is imádkoztam azért, hogy jó lenne, ha meg lenne közöttünk az egység, és hát meghallgatta az Úr, és sok szolgálatban, sok életterületen imádkozom azért, hogy ezek meglegyenek ugyanúgy. Ez volt az egyik dolog, a másik pedig az volt, amit hát az utóbbi időben nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy hát az egyetem vége közeledik, már csak egy év van hátra, és hogy akkor hova tovább, hova dolgozni, és hogy mit szeretne az Isten kezdeni az én életemmel igazából, mert hát a képzésre ő vitte, megígérte, hogy a maga idejében a Krisztus munka, tehát a Krisztus napjára befejezi az ő munkáját, és hogy ez lassan közeledik, de hogy honnan, hova tovább. És hát én feltettem ezt a kérdést már többször neki az utóbbi hetekben, hiszen már egy év van hátra csak, és azzal a bizalommal mentem hozzá, majd ő megmondja, de azért én gondolkodtam fejbe, hogy fú, de jó lenne ide menni, mert ott nagyon jó fizetést ajánlottak már most. Nagyon jó lenne oda menni, mert fú, az mégis szolgálati lakást is nyújtanának hozzá, vagy autót, vagy bármit, és hogy kezdtem kizárni helyeket, hogy oda nem, ide nem, és akkor igazából ezzel az Úr helyre tette azt a dolgot, hogy nyitott szemmel kell járnom teljesen, és hogy neki engedelmesen kell ebbe is belállni, és bárhová visz, tehát tényleg bárhová, legyen ez akár egy szomszédfalu, legyen ez akár Zalaegerszeg, vagy bármilyen hely az ország távoli pontjában, hogy ha oda kell mennem, oda vezet az Úr, akkor oda kell mennem. Hát erre egy olyan igét kaptam, ami, hát hogy mondjam, választ nem adott, de biztosítékot afelől adott, hogy majd ő vezet, hiszen a zsidókhoz írott levélből kaptam azt a igét, hogy hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva, hogy hova megy. Szóval, hát az Úr el fog indítani idejében, és megkapom idejében a választ mindenre, de addig is bízni kell, és továbbra is kitartóan imádkozni ezért. Mert nem tudom, hogy hová megyek még, de majd megtudom. Köszönöm.
Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ugyanezen a héten voltam, amelyiken Máté, hogy akkor ez így rendben legyen. És nagyon hálás vagyok Istennek, hogy elvitt erre a hétre, mert azt kell, hogy mondjam, hogy talán ez volt a nyaramnak az egyik legjobb hete. És több lelki héten is részt vettem előtte, amik szintén nagyon fontosak voltak a számomra, de hogy nem mindegy, hogy milyen szívvel vagyok ott. És előtte már, tehát egyik táborból estem a másikba, és előtte való gyerekhéten Isten megmutatta azt, hogy van egy bűn az életemben, ami egyébként elég régóta ott van, és hogy ezt sikerült letenni, és én erre bocsánatot kaptam. És így tudtam menni erre a hétre, és teljesen másképp voltam jelen. Tehát nem tudom elmondani a testvéreknek, de hogy annyira nyitott volt a szívem arra, ami történik, és amiről Isten beszél, hogy nem is tudom, mikor voltam utoljára ilyen állapotban lelkileg. És a hétnek a témája a magbetés volt. Biztos tudják a testvérek, hogy van ez a példázata, ki megy a magbető és szórja a magot. És Jézus példázatokba beszél, de azért beszél példázatokba, mert ő nem akar ránk erőltetni semmit. És hogyha mi szeretnénk megérteni a példázatnak a magyarázatát, akkor kérni kell őt. Tehát, hogy elmondja képekbe, de ha engem csak felszínesen érdekel az, amiről ő beszél, akkor nem fog mélyre menni az életembe. És ez engem nagyon megszúrított, hogy a sokaságnak úgymond a példázatot mondta el, de azért, mert őket nem érdekelte a magyarázat már, a tanítványokat viszont igen. És hogy én engedem, hogy az életembe mélyre menjen az ő igéje. És azt kell, hogy mondjam, hogy én nem tudom, most nagyon a szívemre helyezte Isten, hogy az ige az élő. és ható. És hogyha azt beengedem az életembe, akkor egy olyan változás fog történni, mint még eddig soha. És amit ugye négyféle talajtípusról volt szó, az egyik a köves talaj, a másik a tövises, gazos, az útfélre esett mag, illetve a jó föld. És ugye szeretnék jó földek lenni, de ahhoz, hogy jó földé válunk, Istennek meg kell engedni, hogy megtisztíthasson bennünket. És nekem a köves szólt a leginkább. És szerintem, akik ott voltunk, mindannyian elmondhatjuk, hogy Isten elkezdett ásni az életünkbe, egyre mélyebbre és mélyebbre, és hogy így rámutatott kövekre. És nagyon bíztattuk a fiatalokat, hogy jöjjenek elő ezekkel a kövekkel, és ne menjenek úgy haza, hogy ott marad az életükbe, mert a kő azt jelenti, hogy valami meg van keményedve bennem, és lehet, hogy már évek óta ott van valami, amivel nem akarok odaállni az Isten elé, hanem maradjon minden úgy, ahogy van. Viszont a vetésnek és az aratásnak van törvényszerűsége, tehát hogyha Isten veti az ő igéjét, és mi arra nem reagálunk, hogy megkeményedünk, akkor utána lehet, hogy törni fog az életünk. Szóval, hogy vannak ennek törvényszerűségei, hogy van következménye annak, hogy hogyan hallgatjuk az Isten szavát. És amit még szerettem volna megosztani, hogy én azt az igét kaptam a Jakab 5.15-ből, hogy és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. És Isten nagyon megmutatta azt, hogy én nem hittel imádkozok. Nem hiszem el, hogy ő meg tud szabadítani, nem hiszem el, hogy ő meg tud nekem bocsátani, és ő ezt kéri tőlem, hogy én így menjek oda, hogy Istenem, én elhiszem, hogy te ezt meg tudod tenni az én életembe, és olyan jó volt másokat is erre bíztatni a héten is. Azok, akik hitből fakadóan imádkoztak, nagyon nagy mélységekből tudta Isten őket felhozni, és 10 éves, illetve egyetemista korosztállyal voltunk együtt, de hogy jó volt látni azt, hogy a kicsik vagy a kisebbek életébe is nagyon rövid idő alatt át tudta fordítani a szívüket, és hogy voltak, akik befogadták Jézust az életükbe, és hogy valóban megszabadított őket abból a szenvedésből, amiben ők benne voltak. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk a hétért, hálásak vagyunk az imádságért, a gyülekezet, hogy mögöttünk állt, és tényleg kívánom mindenkinek, hogy Isten tudja ezt a mély szántást elvégezni az életébe, tudja kitisztítani a kövekből, és hogy legyen egy olyan áldott kapcsolat az Úr Jézussal, hogy teljesen tisztán hallja az ő hangját, mert erre van leginkább szükségünk. Úgyhogy köszönöm szépen, és még egy énekkel szeretnénk, vagyis hogy szolgálni. Ez volt a hétnek az igéje, hogy kimegy a magbetű. Ez egy Túrmezei Erzsébet versből lett ez az ének, és akkor ezt még szeretnénk elénekelni, jó, hogy a gyülekezettel együtt, akkor kétszer az első versszakot, és akkor utána már lehet követni és velünk együtt énekelni. Szokott, és akkor tovább megyünk, jó?
Tételt, csendesedjünk el egy imádságra. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy te vagy a magvető, és te hinted a drága igét, önmagadat adod nekünk, És köszönjük neked azt, hogy az elmúlt héten is ott Bagona, az ifi héten hangzott a te drága igéd, és fiataloknak a szíve lehetett jó föld, jó talaj a te igéd számára. Köszönjük neked azt, akiknek a szívében munkálkodtál, és döntést is tudtak hozni, és tudtak cselekedni ennek megfelelően, amit te megértettél velük. És Urunk, szeretnénk most imádkozni azért, hogy mai napon, amikor nagyon sok templomban és nagyon sok gyülekezetben hangzik a te igéd, és sokan hallgatják a te igédet, az ige hirdetéseket, az énekeket, és ott vannak, és figyelnek arra, ami elhangzik a templomokban, add Uram, hogy minél több embernek a szíve jó föld lehessen a te igéd számára. Így imádkozunk, Urunk, most önmagunkért is, akik itt vagyunk most ebben a templomban, hogy legyen nyitott a mi szívünk, legyen nyitott a mi fülünk, hogy valóban elérjen hozzánk a te igéd, és valóban elvégezze a mi szívünkben azt áldással, bőséggel, amit te szeretnél elvégezni. Amen. Szóval köszönjük a bizonyságtételt, és az éneket is köszönjük. Ugye ez egy gyermekének, a gyerekeknek szoktuk tanítani, de mindannyian gyermekek vagyunk, az Úr előtt jó, ha gyermekek lehetünk, és gyermeki hittel fordulunk hozzá, és az ő igéjét is így fogadjuk be. Most az ige hirdetésre készülve az Eke énekeskönyv 409-es számú énekét énekeljük.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki, és amit megírva találunk Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 20-tól a 26. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom, az 5. fejezet 20. versétől. Jézus mondja: mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt. Menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, erről az igéről az a szó jutott eszembe, hogy kapcsolatok, kapcsolataink. És hogyha ezt a szót mondom, hogy kapcsolataink, akkor szeretném, hogy a testvérek gondoljanak egy picit így a saját életükre, a saját kapcsolataikra, és úgy képzeljék maguk elé, hogy ha ezt a szót hallják, hogy kapcsolatok, akkor milyen arcok jelennek meg a testvérek szeme előtt. Talán először én így voltam ezzel, amikor ezen gondolkodtam ma reggel, talán a testvérek is így vannak ezzel, hogy először azoknak az embereknek az arca jelenik meg előttünk, akikkel a legszorosabb emberi kapcsolatban vagyunk. Akik a családtagjaink, akikkel a mindennapi életünket éljük meg. Vagy talán azok a szeretteink, akikkel nem tudjuk a mindennapjainkat megosztani, mert távol vannak tőlünk, de nagyon szeretnénk, hogyha minél több időt tudnánk velük együtt tölteni. Vagy talán azok a szeretteink, családtagjaink, közeli vagy távoli rokonaink jutnak az eszünkbe a kapcsolat szóról, akikkel mostanában egy nagyon fontos élményt éltünk meg, és ez most nagyon bennünk van, és akkor így először ők jutnak így az eszünkbe. De lehet, hogy nem ilyen arcok jelennek meg előttünk. Lehet, hogy olyan emberek jutnak eszünkbe így elsőre a kapcsolat szóról, akik nem állnak annyira közel hozzánk, viszont nagyon sok időt töltünk velük. Mert talán a munkatársaink, akikkel sokkal több időt töltünk együtt a munkahelyen, mint a családtagjainkkal az otthonunkban. Vagy talán az ismerőseink, a szomszédaink arca jelent meg előttünk, akiknek a dolgai hatással vannak a mi dolgainkra. Vagy az is lehet, hogy a testvérek, a hívő testvérek jutottak eszünkbe azonnal erről a szóról, hogy kapcsolatok. Hiszen a gyülekezet egy közösség, ahol emberi kapcsolatok vannak, emberi kapcsolatok szövődnek, amelyben formálódnak ezek a kapcsolatok, talán ahogy múlnak az évek, és egyre több mindent élünk át, egyre mélyülnek, vagy talán egyre több nehézséget hoznak ezek a kapcsolatok. Hiszen a gyülekezet egy közösség, embereknek a közössége. Egy olyan hely, ahová rendszeresen járunk, ahol hallgatjuk együtt az igét, ahol együtt élünk meg alkalmakat, helyzeteket, és ahol tulajdonképpen egy idő után, ha egyre többször élünk át ilyen közös dolgokat, akkor egyre inkább egymás életének a részesévé válunk. Kapcsolatok. Ezek kerülnek most elénk, ezen a mai istentiszteletem. Kik jutnak eszünkbe arról a szóról, hogy kapcsolataink? És akik eszünkbe jutnak, azokkal kapcsolatban hogyan tudjuk minősíteni azt a kapcsolatot? Milyenek azok a kapcsolataink? Jól működnek? Harmonikusak? Vagy éppen az ellenkezője? Nem működnek jól, vagy egyáltalán nem működnek, vagy tele vannak problémával és feszültséggel? Milyenek ezek a kapcsolataink? Hálás szívvel gondolunk azokra az emberekre, akiknek az arca ilyenkor megjelenik a szemünk előtt? Vagy nyomasztó érzést érzünk a szívünkben, hogyha eszünkbe jutnak? Rendben vannak ezek a kapcsolataink? Vagy rendezetlenek ezek a kapcsolataink? Drága testvérek, a mai ige egy ilyen helyzetbe viszel bennünket, amiben Jézusnak a szavai, ugye a hegyi beszédből volt egy részlet, amit hallottunk, Jézusnak a szavai a kapcsolatok terén rendkívül élesen és a tőle megszokott egyértelműséggel hangoznak. És a kapcsolatainkat teszik mérlegre. A kapcsolataink terén hívnak minket önvizsgálatra, és hívnak minket ezután cselekvésre. És ezt nem általában fogalmazzák meg. És testvérek, ennek az igének azt gondolom, hogy ez a legmegrendítőbb része, hogy nem általában beszél Jézus az emberekhez, hanem azokat az embereket szólítja meg, hívja önvizsgálatra és hívja cselekvésre, akik templomba járó emberek. És ez egy nagyon fontos kiinduló pontja, testvérek, ennek az igének. Hogy nem lehet ezt az igét úgy hallgatni, és nem lehet úgy keresni ennek az igének az üzenetét, hogy rögtön az elején ne tisztázzuk azt, hogy kiknek szól ez az ige. 23. versben arról hallottunk, hogy akik viszik az áldozati ajándékot az oltárhoz. Mit jelent ez? Azoknak az embereknek beszél Jézus ezekkel a mondatokkal, akik járnak templomba, és időről időre átélik, hogy megyek oda az Úr oltárához. Viszem az én áldozati ajándékomat az Úr oltárához. Leteszek valamit az Úr oltáránál. Jövök az Úr oltárához. Templomba járó, rendszeresen templomba járó, a vallásos előírásoknak nagyon sokszor és nagyon elkötelezetten engedelmeskedő embereknek mondja Jézus ezeket a nagyon éles és nagyon egyértelmű mondatokat. Olyanoknak, akik pontosan tudják, hogy mi van az Isten törvényében leírva. Akik tudják, hogy mit kell tenniük. Akik igyekeznek a törvény előírása szerint élni. Akik az áldozatokat a mózesi törvény előírásai szerint gyakorolják. Tulajdonképpen, ha ezt átfordítom egy hétköznapi megfogalmazásra, akkor olyan emberek, akiknek nagyon fontos az, hogy megéljék az Istennel való kapcsolatukat, és hogy jól éljék meg az Istennel való kapcsolatukat. A kiinduló pont tehát a mai igénél nem az emberi kapcsolatok szintje. Bár lehet, hogy amikor hallottuk, akkor arra gondoltunk, hogy hát igazából itt minden onnan indul ki, hogy mi van az emberi kapcsolatainkkal. Nem, testvérek, a kiinduló pont az Istennel való kapcsolat. És aztán ebből következőleg, hogy mi van az emberi kapcsolatainkkal. Mert nem az emberi kapcsolatok szintje az alap ebben az igében, hanem az Istennel való kapcsolatnak a szintje. Az a tapasztalat a templomba járó, oltár előtt gyakran megforduló embereknek a tapasztalata, hogy én kapcsolatban vagyok az Istennel, hogy én keresem az Isten akaratát, hogy számomra fontos az Isten, és szeretnék az Isten tetszése szerint megélni dolgokat. És igyekszem, tőlem telhetően igyekszem a lehető legjobban megtenni mindent, ami az Istenfélő élethez szükséges. Mert elő van írva az Isten törvényében, az Isten igéjében. Ez a kiinduló pontja a mai igének. És ebben az összefüggésben szólal meg Jézus, amikor elkezd beszélni arról, hogy na akkor mi van az emberi kapcsolatokkal? Mi van a te emberi kapcsolataiddal? Mi van az én emberi kapcsolataimmal? Istenfélő, templomba járó, oltár előtt számtalanszor megforduló emberként mi a helyzet a kapcsolatainkkal, családtaggal, munkatárssal, testvérrel, gyülekezeti taggal? Mi a helyzet ezekkel a kapcsolatainkkal? És ez az első nagyon fontos üzenete ennek az igének, drága testvérek, ami nagyon a szívemre helyeződött ma reggel, hogy az Istennel való kapcsolat nem egy steril dolog, nem egy elkülöníthető ügy, hogy van az Istennel való kapcsolat, és annak nincsen hatása semmi másra. Nem. Nem lehet azt mondani, hogy ami az Isten és köztem van, az a, és aztán van a minden más. Mert az Istennel való kapcsolat nem választható el az emberekkel való kapcsolatomtól. És ezt nem csak itt mondja Jézus. Eszünkbe juthat számtalan olyan ige, amikor erről olvasunk. Jézus is beszélt erről az apostoli levelekben is. Olvasunk erről többször is. Csak gondoljunk a nagy parancsolatra. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És szeresd fele barátodat, mint magadat. Az Istennel való kapcsolat és az emberekkel való kapcsolat nem választható el egymással. Vagy olvassuk azt az első János levélben, aki azt mondja, szereti az Isten, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert nem szeretheti az Istent, akit nem lát, úgy, hogy nem szereti a testvérét, akit pedig lát. Nem választható el egymástól a kettő, az Istennel való kapcsolat és az emberekkel való kapcsolatunk. És miért fontos ezt hangsúlyozni? Azért, mert templomba járó, az oltárnál gyakran megforduló embereknek nagyon könnyű beleesni egy csapdába. Mégpedig abba a csapdába, amikor azt mondom, hogy nekem az Úr a legfontosabb, és most csak az számít, hogy vele legyek. És egyébként ez igaz kell, hogy legyen, hogy az Úr a legfontosabb, és csak az számít, hogy vele legyek. De mi a csapda? Hogy ezt kijátszom. Az emberekkel való kapcsolatom rendezése ellenében. Hogy amikor azt hangsúlyozom, hogy csak az Úr, akkor nem veszem észre, hogy a csak az Úr, az nem azt jelenti, hogy az életemnek a rendezetlen területeivel, emberi kapcsolataimmal nem kell foglalkozni. Mert csak az Úr, és csak az oltár, és csak az áldozat, amit én most odaviszek és teljesítek. Csapda helyzet minden templomba járó, oltárnál megforduló ember számára, és ebben nincs kivétel, lelkész és presbiter, szolgáló és gyülekezeti tag, még nem régóta járó és évtizedek óta járó ember között, hogy ebbe a csapdába mindenki beleeshet. Mert ez a csapda nagyon veszélyes és nagyon hívogató, és nagyon elhiteti velünk, hogy hát így cselekszel helyesen, mert csak az Úr. De ha közben van, ami felé az Úr oda akar küldeni, és én az Úrnak mondom, hogy én nem azzal akarok foglalkozni, akkor összezárul a csapda a fejem fölött. Mert akkor nem megyek el oda, nem mondom ki, nem teszem meg azt, amit egyébként az Úr elvárt volna tőlem. Van az a helyzet, és testvérek, ez egy nagyon nehéz dolog. Van az a helyzet, amikor nem ott kell lennem, ahol látszólag leginkább az Úr dolgaival foglalkozom, hanem valahol egészen máshol. Egy rendezendő ügy kellős közepén. Vajon van-e ilyenkor bátorságom? Magyarnak van ez a megfogalmazása, otthagyni csapot papot. Jézusnál ez úgy van, hogy otthagyni az áldozati ajándékodat az oltár előtt. Van-e bátorságom ilyenkor szaladni, engedelmeskedni a jézusi szónak? És ez nem csak az Isten tiszteleti részvételre vonatkozik. Ez nem csak arra vonatkozik, amikor itt vasárnap átélünk egy ilyet az oltárnál, hanem most szóba kerültek az ifi hetek, a gyerek hetek, a csendes hetek, és hány ilyen alkalmon megfordulunk, amik fantasztikus, áldott alkalmak, nagyon-nagyon sok életváltozás indul el az ilyen helyeken. De hányszor van az, hogy valakinek nem ott kellene lennie, hanem valahol máshol, mert most az Úr máshol akarja őt látni, rendezni azokat a dolgokat. Csak egy zárójeles megjegyzés, de nem olyan zárójeles. Lelkészként, lelki gondozóként a szívem szakad meg azokért a testvérekért, akik megjárják az ilyen-olyan csendes heteket, és utána nagyon boldogok, mert milyen nagy üzenetet, és ez nem rátok vonatkozik, nehogy valaki félreértse, hanem komolyan ilyen helyzetek vannak most előttem, több ilyen is, hogy nagyon sok ilyenen jártak, nagyon sokszor elmondták, hogy milyen sokat jelent. És ami van az életükben, ami miatt a lelki gondozásban részt vennek, az úgy, ahogy van, katasztrófa. Az egy trágyadomb. Mert hazajön egy férfi hétről lelkesen, és már majdnem megfojtja a feleségét, mert olyan feszültség van közöttük. Nem lehet, hogy itt kéne valamit rendezni? És ez nem azt jelenti, hogy nem igaz az, ami elhangzik egy csendes héten. De valami mégse stimmel. Hát mi nem stimmel? Vagy amikor emlegetjük az Úr Jézust, meg emlegetjük a biblikus elveket, de ártunk a másiknak, akinek a puszta léte már irritációt vált ki belőlünk, akkor valami nem stimmel, akkor nem ott vagyunk, ahol lennünk kell. És Jézus ezekről beszél, ott az oltár előtt. Vannak ilyenek. Rendezd! Tegyél pontot rá! Ez nem azt jelenti, hogy akkor mindenki mindenkinek a nyakába borul, de rendezd, mert szükséges. És hányszor nem történik meg ez a rendezés? Talán mert egyik fél se hajlandó, vagy az egyik akarja, és a másik nem akarja. De megyünk az Úr oltárához, visszük az áldozati ajándékunkat, és aztán boldogan megyünk haza, és boldogtalanul ott vagyunk ezekben a kapcsolatokban. Miért? Jézus erről beszél. Miért? Nem kéne, hogy ez így legyen. A mai igének az egyik fontos kérdése ez. Ott vagyok-e, ahol lennem kell? Amikor az Úr dolgaival akarok foglalkozni, akkor tényleg az Úr dolgaival foglalkozok-e? Abban vagyok-e benne, amit az Úr tőlem elvár? Az ige hallgatás, a szolgálat, a rendezés? Hol van most a helyem? Ez az egyik terület. Másik az idő. Nagyon ijesztő. Ebből az igéből az a téma is, amit Jézus felvet, hogy az idő milyen kulcskérdés az ember számára. Hogy még van, amíg az úton együtt van veled, amíg van rá időd, amíg van rá lehetőséged, addig Élj a rendezés lehetőségével. Mert erre most van idő, de az idő véges. Hányszor előfordul, velünk is, velem is, hogy utólag jövünk rá, hogy nem jól használtuk ki a rendelkezésünkre álló időt, hogy valamit meg kellett volna tennünk, de nem tettük meg, és most már késő, hogy valamit el kellett volna mondanunk, de nem mondtuk el, és most már nem mondhatjuk el. Hogy valamivel foglalkozni kellett volna, és mi el is kezdtünk ezzel valamilyen szinten foglalkozni, de kifutottunk az időből, és nem sikerült végig csinálni azt, amit kellett volna a megoldás érdekében. Nagyon sokszor beszél az Isten igéje erről is, hogy most van az idő. Most van idő rá. Most van a kegyelem ideje. Most van az üdvösség napja. Most élhetsz vele. Ne szalaszd el. Most kihasználhatod az alkalmas időt, mert az idő gonoszak. Amíg van rá időnk és lehetőségünk, addig tegyük meg azt, amit az Úr kér tőlünk. Mert egy ponton túl, bármilyen fájdalmas is ezt kimondani, de tény, egy ponton túl már hiába kapkodunk. A mai ige erről is beszél, testvérek, hogy az idő és a lehetőség nem végtelen az emberi kapcsolataink rendezésére. Egy ponton túl erre már nem lesz mód. Ha a vitás helyzet már oda kerül az ítélő bíró elé, akkor már nem lehet jól kijönni belőle. Tudatában vagyunk az idő szorításának, hogy most még léphetünk, de ha nem tesszük, akkor holnap talán már túl késő lesz. Tudatában vagyunk annak, hogy most még jöhet fordulópont, de később már visszafordíthatatlanná fajulhat a helyzet. Tudatában vagyunk annak, hogy a húrt csak egy bizonyos pontig lehet feszíteni, nem a végtelenségig. Mert egy ponton túl elpattan, és hatalmas károkat okoz. Az ítélet pillanata. Ami ha beüt, akkor az nagy csapást fog hozni, és akkor már hiába kapkod az ember, akkor már nem lehet változtatni semmin. Drága testvérek, élesek, ezek a jézusi mondatok, amiket hallottunk, és kemény, ez az üzenet, amit erre a mai vasárnapra, amikor a magvető példázatáról is szó volt, hogy milyen talaj a mi szívünk, erre a vasárnapra kaptunk az Istentől. Amikor Jézus ezt elmondta ott a hegyi beszédben, és egy hatalmas nagy sokaság vette körül őt, akkor ott mindenki megdöbbent. Ott mindenki megdöbbent. Mert mérlegre tette az addigi szemléletüket, a vallásos, hívő életüket. És ugyanezt akarja ma is tenni. Ugyanezt akarja Jézus ma is tenni velünk. Itt nincs akkora sokaság, mint Jézus körül ott a hegyen, de itt vagyunk mi, személy szerint is, mint gyülekezet is, akiket behozott most Isten ebbe a templomba, hogy halljuk ezt az igét, és halljuk ezt az ige hirdetést. A mi dolgainkat szeretné az Úr ezzel mérlegre tenni. És minket is cselekvésre hív. Szent Háromság ünnepe utáni 6. vasárnapon. Vajon ez a nap, ez a most, ami most lehetőség, de holnap már nem biztos, hogy az lesz. Lesz-e fordulópont számunkra? Személy szerint is. Hívő közösségként, gyülekezetként, egyházként is. Lesz-e fordulópont ebből? Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy Te mindent megteszel azért, hogy rendezett életem legyen. Kérlek, segíts, hogy igéd szerint tudjak cselekedni. Amen. Énekeljük most az Eke énekeskönyv 167-es számú énekét. Szeretettel hirdetem a testvéreknek alkalmainkat. Ugye júliusban és augusztusban a nyári rend szerint tartjuk a hétközi alkalmainkat. Egyik héten bibliaórát, másik héten női kört tartunk, az ifit pedig a fiatalokkal való egyeztetés alapján. Most a következő héten csütörtökön várunk szeretettel mindenkit bibliaórára, és ifit is szeretnénk tartani. A bibliaóra csütörtökön 6 órakor kezdődik, az ifi pedig pénteken 5 órakor, mind a kettő a kisházban lesz. Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. És jövő vasárnap pedig 10 órakor lesz istentisztelet itt a templomban, és gyerekóra a kisházban, és mivel a hónap első vasárnapja lesz, istentisztelet előtt 9:30-től imaóra is lesz, arra is várjuk szeretettel a testvéreket. Szeretettel hívom fel a testvérek figyelmét arra, hogy ugye augusztus 20-án hagyománya van már a Philadelphia gyülekezetben, hogy nyírteleken gyülekezeti csendes nap van. Ezt most is tervezzük augusztus 20-án. Ritzinger Péter szombathelyi lelkész fog szolgálni, őt várjuk közénk. Apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezete alapján az lesz a motto, hogy nem részegek ezek. Szeretettel hívunk erre mindenkit. A kisvárdai testvérek közül, aki szeretne úgy, hogy az utazásban is igényli a segítséget, az akkor kérem, hogy szóljon, és akkor megszervezzük úgy, hogy együtt tudjunk átmenni. Illetve Peti felhívta a figyelmet arra, hogy forgassuk a szívünkben azt, hogyha van bizonyságtételünk az Úr dolgaival kapcsolatban, a saját életünkben, mi az, amit megmutatott, milyen változást indított el bennünk, és ezt a nagy gyülekezet előtt el tudjuk mondani, hiszen nekünk feladatunk az, hogy építsük a gyülekezetet, hogy szolgáljunk bizonyságtételekkel, akkor erre majd az augusztus 20-ai csendes napon is lesz lehetőségünk. És hát kérjük is a testvéreket, hogy hordozzuk imádságban ezt a napot is, a szolgálatokat is, a résztvevőket is, és hogy az egész nap valóban az emberek javára és az Isten dicsőségére lehessen. Bátorítom a testvéreket, hogyha valakinek szüksége van lelkipásztori beszélgetésre vagy látogatásra, akkor szóljon, és mielőbb találunk erre időpontot. Az istentiszteleti fotók és hangfelvételek letölthetők a gyülekezetünk honlapjáról, a philadelphia.luteran.hu oldalról, a feltöltésekről tájékozódhatunk a levelező listán és a gyülekezet Facebook oldalán. És a hitmélyítő alkalmak lehetősége előttünk van. Eke hitmélyítő hét Pilis Csabán augusztus 4-től 9-ig lesz. Az ekealapítvány.hu oldalon lehet erről tájékozódni, illetve jelentkezni. A biatorbágyi alkalmakról pedig az mbb.hu oldalon. Ezek közül, ami előttünk van, augusztus 4-től 8-áig házaspáros hét, augusztus 11-től 15-ig biblia tanulmányozó hét, és szeptember 8-tól 12-ig a női hétnek a lehetősége. Hívogassunk, imádkozzunk, és vegyünk részt azokon az alkalmakon, ahol Isten ott szeretne látni, de fontos, hogy kérjük el Istentől, hogy hol kell lennünk pontosan, és ott legyünk, és azt tegyük. És ugye hamarosan zárul ez a hónap, ennek a hónapnak az utolsó napjaihoz érkeztünk, így emlékeztetőül hadd hozzam a testvérek elé, hogy július hónapnak mi volt az igéje, vagy mi az igéje, Filippi levél 4. fejezet 6. verse, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. Hát legyen így, legyen Isten áldása mindazon, ami történik. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig énekeljük az evangélikus énekeskönyv 338-as számú énekének első versét. Imádkozzunk. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy te hatalmas Isten vagy, Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, egy igaz Isten, de nagy szeretettel, irgalommal és törődéssel fordulsz felénk. Köszönjük neked azt, hogy te vagy a mi teremtőnk, megváltónk és jó pásztorunk, és arra kérünk téged, hogy te formálj minket, te add, hogy valóban mindig ott legyünk előtted, és hogy hittel boruljunk le mindig előtted. Köszönjük neked, Urunk, hogy jöhetünk most eléd, abban bízva, imádságunkban, hogy ha a te kezedbe helyezünk mindent, akkor jó helyen lesz nálad. Urunk, így jövünk imádságban eléd, amikor könyörgünk embertársainkért. Imádkozunk a betegekért, a kórházban lévőkért, kezelések, műtétek előtt állókért. Imádkozunk idősekért, magányosokért, családokért, megkötözött életekért, válságban lévő házasságokért, és szeretteinkért, barátainkért, munkatársainkért. Köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk azokat is, akik hitben testvéreink, akikkel egy közösséghez, egy gyülekezethez tartozunk. Így imádkozunk hozzád, gyülekezetünkért, és mindazért, amit a gyülekezetben átélünk, amit te cselekszel, és amiben nekünk részünk lehet. Hálát adunk neked, Urunk, a megtapasztalt áldásokért, hálát adunk neked, Urunk, a hangzó igéért, és hálát adunk neked azért, amikor átélhetjük azt, hogy a szívünk valóban jó föld a te igéd számára. Szeretnénk, Urunk, imádkozni azért, hogy te könyörülj meg rajtunk akkor, amikor nem jó föld a mi szívünk. Amikor útfél, kemény talaj, vagy tele van mindenféle gyomnövénnyel, és akár egy kicsit figyelünk rád, akár figyelünk valameddig, de aztán elviszi a figyelmünket valami más, és azt éljük meg, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, nincs meg az a következmény a te igédnek, ami lehetne. Bocsáss meg, Urunk, hogy van, amikor hiába hangzik a te igéd a mi életünkben. Kérünk, Urunk, hogy adj megtérést, megújulást, új kezdetet mindazoknak, akiknek erre szükségük van. És kérünk, Urunk, hogy te légy az a gazda, aki munkálod a talajt. Köszönjük neked, Urunk, hogy te munkálkodsz a gyermekek és a fiatalok között. Köszönjük neked az elmúlt hétnek az áldásait, és az elmúlt hetekben a gyermekek között megtapasztalt áldásokat. Hadd bízzuk rád a kicsinyeket, az egészen kicsiket és a fiatalokat is, akik még annyi mindenben formálódnak, növekednek, hogy hadd tudjanak benned, a benned való hitben igazán növekedni. És Urunk, eléd hozzuk a missziós szolgálatunkat, mindazokat, akik valamilyen módon rajtunk keresztül kapnak üzenetet tőled. Akár úgy, hogy visznek el a szórólapokból, ami ki van téve a kapura, akár úgy, hogy a nyitott ajtón bejönnek ide egy gyülekezeti alkalomra, akár úgy, hogy egy tábor vagy más alkalom kapcsán te megmutatod nekik az utat ide a mi közösségünkbe, és akár úgy, hogy még várnak arra és szomjazzák azt, hogy közösséget, veled való közösséget találjanak, és te már készíted a mi szívünket, a mi útjainkat feléjük. Kérünk, Urunk, add, hogy ne legyen hiába való a mi életünk ebben a városban, hogy hadd lássuk meg azt, hogy kik felé lehetünk a te bizonyságtevőid. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy vannak testvéreink, itt a városban más felekezetű testvéreink is, és evangélikus testvérek is a gyülekezet többi részében, Nyírteleken és Görögszálláson, de más gyülekezetekben is, és az ország más részein is. És így hadd jöjjünk most eléd imádságban, amikor az egyházért könyörgünk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te akartad, hogy legyen egyház, és hogy te azt munkálod, hogy a pokol kapui se diadalmaskodjanak azon a közösségen, amely a benned való hitben sziklaszilárdan gyökerezik. Hiszen te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, és mindennek ez az alapja. Így hozzuk eléd, Urunk, egyházunkat, így hozzuk eléd egyházkerületünket, a folyamatban lévő püspökválasztást, így hozzuk eléd egyházmegyénket, lelkészeinket, gyülekezeteinket, így hozzuk eléd testvérgyülekezeteinket, így hozzuk eléd a missziós szolgálatokat, központokat. Kérünk, Urunk, hogy te tarts kézben mindent, és te add, hogy valóban ezek a helyek, ezek a közösségek bölcsői lehessenek új életek születésének, és otthonai lehessenek a növekvő hívő életeknek. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy jöhetünk eléd imádságban, amikor könyörgünk a világért. Azért a sok-sok nyomorúságért hadd jöjjünk most eléd imádságban, amiket tapasztalunk magunk körül, vagy szerte a világban, vagy amiknek a híreit halljuk. Háborúk, katasztrófák, üldöztetések, társadalmi problémák és konfliktusok, felelőtlenségek, károk, amik történnek. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtunk. Kérünk, add, hogy ezek a nyomorúságok hadd fordítsanak még inkább hozzád, és hadd kérjük és reméljük mindenre a megoldást, egyedül tőled, és ne emberektől. De, Urunk, imádkozunk azokért az emberekért, akiknek felelősséget adtál, hogy a maguk helyén úgy tudjanak gondoskodni a rájuk bízottakról, és úgy hozzanak döntést, hogy azzal neked tartoznak elszámolással. Urunk, köszönjük neked, hogy előtted lehetünk, és köszönjük neked, hogy eléd tehetjük azt is, amit nem tudunk megfogalmazni, szavakba önteni vagy kimondani, de te jól tudod, jól látod és jól érted azokat a szükségeinket. Így szeretnénk most mindent eléd tenni a tőled tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és folytassuk a megkezdett 338-as éneket. Te teremtőd, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Áldott vasárnapot és áldott hetet kívánok a testvéreknek, erős vár a mi Istenünk. Köszönöm.